Prédikáció 2010. január 10.
Mi van található Lukács evangéliumában a 3. fejezetben, a 15., 16. és a 21. és 22. versekben? Mivel a nép reménykedve várakozott és szívében egyre azt fontolgatta Jánosról, hogy vajon nem ő-e a Krisztus, János így válaszolt mindenkinek. Én ugyan vízzel keresztellek titeket, de eljön az, aki erősebb nálam, és én még arra sem vagyok méltó, hogy a sarulya szíját megoldjam. Ő majd Szentlélekkel és tűzzel keresztelt titeket. Történt, hogy amikor az egész nép megkeresztelkedése után Jézus is megkeresztelkedett és imádkozott, megnyílt az ég. Leszállta a Szentlélek galambhoz hasonló testi alakban, és hang hallatszott a mennyből. Te vagy az én szeretett fiam, benned gyönyörködöm. Idáig is a Bibliát fogadni. Szeretett testvéreim, kint áll a nép a Jordán partján, és tele van reménnyel, tele van elképzeléssel, tele van elvárással. Az a reményük, az az elvárásuk, hogy János, keresztelő János a Krisztus. Az ő megjelenése, az ő feltűnése, az ő kompromisszum nélküli alakja az, akire vágyik a nép, akire vágyunk, aki majd megmutatja, hogy merre vezessen az út, hogy mit kell tennünk, és hogy miben remélhetünk. Ez a nép elvárása. Keresztelő János azonban kiábrándítja őket, és kiábrándít minket is. Azt mondja, hogy nem én vagyok az, hanem majd utánam jön az, aki nem pusztán vízzel keresztel titeket, hanem Szentlélekkel, és majd tűzzel. Aztán majd folytatja a beszédét, hogy a kezében szórólapát lesz, és hogy szétszórja az arra érdemteleneket, a gonoszokat. Ez a következő remény. Ez keresztelő János reménye, amivel megkínálja a népet. Egy újabb elvárás, egy újabb elképzelés, hogy milyen legyen a Messiás, milyen legyen az a valaki, aki megvált minket, aki irányt mutat nekünk, aki segít nekünk, akire majd odafigyelhetünk, akinek a szava és a tettei iránymutatókká válhatnak a számunkra. Ennyiféle elvárás az, aminek közepette Jézus megjelenik. És nem az elvárásokat teljesíti be a keresztségével, a megkeresztelésével. És azt gondolom, hogy itt ez az a pont, ami számunkra, keresztény emberek számára rendkívül fontos, de talán nem is kell kereszténynek lenni, hogy mi magunk is megtapasztaljuk magunkban, hogy hányféle elvárást, reményt rakunk rá emberekre, hányszor csalódjuk ebbe, hányszor módosítjuk az elvárásainkat, és aztán megint csalódnunk kell. És talán megfordítva is megtapasztaljuk ezt, hogy jönnek az elvárások, amiknek meg kéne felelni, és iszonyatos nagy erőt képviselnek felünk, iszonyatos nagy beszívó hatása van, hogy én megpróbáljak megfelelni sokszor azoknak a pozitív elvárásoknak, amikkel engem körülvesz a környezetem. És egyszer csak azt látom, hogy igazából már különféle maszkokat hordok, hogy megfeleljek mindenkinek, aki körülvesz engem, és már az a kérdésem, hogy tulajdonképpen ki is vagyok én valójában. Jézus megkeresztelkedése és Jézus fellépése, megjelenése, amit görög szóval epifániának nevezünk, aminek az ünnepét ma vasárnap tudjuk, arról szól, hogy Jézus megjelenik, és úgy jelenik meg, hogy ő azt vállalja, aki. Nem különféle elvárásokat, hanem azt vállalja föl, amiért jött, amit meg kell tennie, és ami az ő küldetése. Hogyan történik ez? Ezt nézzük végig ezeken a képeken keresztül, amiket hallhatunk, és talán meg is jelenhetett a szemünk előtt ebben az evangéliumi részben. Jézus kimegy a pusztába. Abba a pusztába megy ki, ahol János keresztel. Az a János, aki azt hirdeti, hogy közel van a messiás. Közel van a messiás megjelenése. És íme Jézus, ez az első meglepő, akárcsak a többi ember, kimegy Jánoshoz a Jordán partjára, alá merül a vízbe, és János keresztségében részesül. És a legfontosabb talán ebben a képben és ebben a jelenetben, hogy az evangélista Isten hangjáról beszél, aki azt mondja, hogy ez az én szeretett fiam. Íme a várakozások, a remények beteljesülnek. Ez az ember az, aki az Istennek tetszik. Ő az, akire vártak. Úgy gondolom, minnyájunk számára nagyon fontos kérdés a saját életem. Mit tegyek? Hogyan éljek? Hogyan küzdjem végig az életem idejét, a rendelkezésemre álló időt? Hogyan találok célt és értelmet annak a sok-sok küszködésnek, ami az életünket át meg átjárja? Jézus Jánoshoz a pusztába megy ki. A pusztába vezet Jézus első útja, ami a küldetésnek a megtalálásáról, az önazonosságának a megtalálásáról szól. A puszta Jézus kortársai számára a legkeményebb hely. A nép történetnek és az egyéni sorsnak is a legkeményebb élménye. Nem pusztán szimbólum, hanem végigélt keserves küzdelem. Fogságban voltak. Mózes vezetésével kitörtek onnan, hogy új hazát keressen. A remények vitték őket. A remények adtak erőt, hogy a pusztában járjanak, hogy a pusztának a keserveit viseljék. Arról álmodtak, hogy függetlenséget kapnak, hogy földet kapnak, hogy új életet kezdhetnek. És ezek olyan toposzok, olyan képek, amely azt gondolom, hogy minden korban, minden embert, minden népet magával ragadnak, és minket is magával ragadnak. Ez a remény, hogy egyszer a fogság véget ér, hogy lesz föld, hogy új életet lehet kezdeni. Jézus kortársainak ismerős volt a pusztai vándorlás sok keserve, reménytelensége, kilátástalansága. Tudták, hogy milyen óriási feszültség volt Mózes és a nép között, hogy mennyi elcsüggedés, hogy mennyi visszakívánkozás Egyiptom földjébe, a fogságba, ahol az a kevés, amiük volt, az a nyomorúság, ami az osztályrészük volt, azért az mégiscsak biztos volt. Ez is mennyire ősi toposz, ősi kép. Megbánom, hogy egyáltalán belekezdtem. Jobb lett volna az a biztonságos vacak, amiben eddig éltem. Jobb ott lenni, semmint elindulni. Jézus a pusztába megy ki. Vállalja a sors közösségét. A népével és a mindenkori népekkel, akik ezt a sorsot élték, éljük meg. És a mindenkori emberrel is, velem, aki a pusztában járok, és ennek a pusztának minden kihívását végig kell élnem az életemben. Különböző nyomorúságban, szükséghelyzetekben, betegségekben, állásvesztésekben, filléreskedésekben, különböző keserűségekben, haragokban, csalódásokban, emberekben, hozzám közel álló emberekben. Jézus ki megy, kivonul ebbe a pusztába. Egyrészt arról szól lesz, hogy ott van bennünk Jézus a pusztában, de arról is szól, hogy Jézus az ember kimegy a pusztába, elkerülhetetlen. Az önazonosságunk megtalálásához, a küldetésünk vállalásához nem tudhatunk el a pusztából. Nincs is igazából rá lehetőségünk, megkeseredtünk vele, meg megpróbáltunk úgy csinálni, mintha nem ott lennénk, de Jézus kivonulása a pusztába, ennek a pusztának a vállalásáról szól. Jézus azt üzeni ezzel, hogy nem kívánok a rendkívüli, fölöttetek lebegő szabadító képével tetszelni, hanem olyan emberként akarok közétek lépni, aki vállalja mindazt, ami testvérként és kortársként és népként vállalni kell. És ugyanúgy megkeresztelkedik a Jordán vizében, mint a többi ember, aki felkeresték Jánost. Ugyanúgy megkeresztelkedik, mint azóta mi sokan, és még reméljük, hogy sok ember a keresztség jegyében részesül. Összeköt minket Jézussal a keresztség. Azaz az ember, akiben az Istennek kedve telt. Az az ember pedig olyan, aki vállalja az emberi sorsot. Aki nem a különlegességek után sóvárog, hanem teljesen együtt. Egy az ő népének a múltjával, jelenével, jövőjével, egy a sorsával. A Jordán vize számunkra is jelkép. Mi is alámerülünk a vízben. Vállaljuk, hogy sorsunk Jézus sorsa lesz, mint ahogy Jézus sorsa a mi sorsunká lesz. Keresztények vagyunk, megkeresztelt emberek, krisztusiak. Életünk értelme az, hogy vállalni tudjuk és akarjuk a sorsunkat. Pont úgy, ahogy ezt Krisztus tette. A világ, ha akarjuk, ha nem, és ők is ha akarják, ha nem, ránk néz. Itt vagyunk, itt élünk. Itt vagyunk együtt. Talán vár tőlünk valamit. És azt gondolom, hogy csak akkor tud kapni valamit a körülöttünk lévő világ, ami valóban igyekszünk az életünket hitelesen élni. Ezt nem mondom, hogy meg tudjuk oldani az életünket. De hogy az életünk afelé tart, aki ha nem is megoldást, de megváltást jelent, azt gondolom, hogy ez meglátszik. És hogy erre felé tart az életünk, akkor szilárdan állunk. Akkor közünk lesz a körülöttünk élő embereknek a sorsához, a gondjaihoz és az örömeihez. Nem gondoljuk azt, hogy ki kell belőle emelkedni, vagy ki kell emelkedni. Hogy mi valamilyen különlegesek vagyunk. Vagy nekünk olyan különleges erőnk lenne. Ami van, azt Krisztustól kapjuk ebben a sors közösségben. És akkor olyanokká leszünk valóban, mint Krisztus. És akkor bennünket is illetni fog az evangélista által tolmácsolt szó, ez az én szeretett fiam, akiben kedvem elé. Mi ez az identitásunk? Jézusról azt olvassuk a Heidelbergi Kátéban, hogy neki volt egy királyi, egy profétai és egy papi tisztel. Ezt tanuljuk a konfirmáció órákon. Azt is megtanuljuk, hogy mivel mi Krisztusról neveztetünk, keresztények vagyunk, nekünk is van királyi, profétai és papi tisztel. És hogy ezeknek a tiszteknek üzenete van a számunkra. Ha nekem királyi tisztem van, akkor ez azt jelenti, hogy nem másoktól függök. Nem a mások elvárásától függök, hanem én uralkodhatok, uralhatom az életem. Ha profétai tisztem van, az azt jelenti, hogy üzenetem van. És ez nem azt jelenti, hogy folyton be nem áll a szám, és üres frázisokat fogtatok, hanem azt jelenti, hogy a létem valamit üzen, a létem valamit kifejez a környezetem felé. És a papi tisztem pedig azt jelenti, hogy igenis ott feszülök ég és föld között, ott feszülök Isten és ember között, ezt a saját testemben, lelkemben érzem, ide is, oda is tartozok, és éppen ezért nem vetek meg semmit, ami emberi, mert közvetítenem kell, mert át kell élnem. ezt jelenti megtalálni Krisztusban önmagamat. És egy picit még búcsúzóul szemléljük azért ezt a képet, ezt az utolsó képet. Azt, hogy Jézus ott van a pusztában, az életünk pusztájában, hogy ott van a víz, a folyó, a Jordán folyó, ahova elmerültek az emberek és kiemelkedtek, átélve, hogy megfulladnak, meghalnak, és ugyanakkor mégis életet kapnak. Benne vannak ebbe a folyóban, ami kifejezi a vétkeiket és a vétkeiktől való megtisztulást is, hogy benne vannak ebbe a folyóban, ami a vizet jelenti, az élő vizet, ami az életnek az alapja ezen a kék bolygón, hogy mindehhez az embereknek és Jézusnak köze van. Aztán látjuk azt, hogy megnyílik az ég, teremtés történet elején a paradicsom bezárul, most viszont megnyílik az ég, nyitott ég van fölöttünk, az emberi létünkhöz hozzátartozik a lelkiség, a spiritualitás, hogy nyitott ég legyen fölöttünk, és hogy ezzel az éggel, az Istennel kapcsolatban legyünk. És ez hozzá tartozik az is, hogy egyszer csak a Szentlélek és egyedül Lukács írja a testi formájában galamként megjelenik. Hozzá tartozik ez a testi forma, hozzá tartozik ez a látság, hozzá tartozik az érintés, amiről karácsonykor is beszéltünk, az ölelés, a testi kontaktus, és hozzá tartozik a szó, íme ez az én szeretett fiam, akiben én gyönyörködöm. Nem becsmérdő szó, hanem egy elfogadó szó, ami arról szól, hogy a létet számomra fontos. Amit a születésünkkor a szüleink, az édesanyánk, az édesapánk közvetít velünk, egyáltalán a képesre, és ezt nem teszi, akkor életünkön keresztül sérülést hordozunk. De az Isten mindnyájunk felett kimondja ezt, ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm. Vagyis neked, nekem, rólunk mondja ezeket a szavakat. Azt gondolom, hogy így nyerhetjük el azt az önazonosságunkat, amiben királyként, profétaként, papként összefoglalva krisztusi emberként élhetjük az életünket. Ez az Epifánia vízkereszt ünnepének a lényege és az üzenete. Amen.